Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az olaszbástyás székely templom erőssége képítése Erdélyben a 16. század közepe után a központi fejedelmi várépítkezések hatására jelent meg. A fejedelmek szolgálatában az első olaszbástyás épületeinket olasz építészek fundálták. A 16. század második felétől Betlen Gábor és első Rákóczi György fejedelmek építkezéseinél sok székelymester vett részt, és az itt látottakat, tapasztaltakat templomaik erődítésekor is felhasználták, kiaknázva a védőrendszer stratégiai előnyeit. Témánk: székelyföld erődítményei.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonja előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urat.
Keresztes úr, a Várak Erdélyben első perceiben tartsunk egy rövid emlékeztetőt, foglaljuk össze a legutóbbi műsorunkat.
Legutóbbi műsorunkban ugye a székelyföldi erősségekről beszéltünk. A székelyek letelepedése után a székelyföldön csak elvétve emeltek várakat. Ezeknek javarésze az erdélyi fejedelemség idején fejedelmi várként épült, mint például az 1562-es székely felkelés megtorlása után emelt székelyudvarhelyi székely támadt és a vele egykorú várhegyi székelybánya vára. Az Ojtuzi szorosban is található egy ilyen vár, a Rákóczi vár, ugyancsak fejedelmi várként épült, és feltehetően a 17. században. Említésre méltó, hogy több falu közös erőfeszítésével a 17. század második felében épült a bágyi mencsvár, amely talán az egyetlen ilyen jellegű építmény a székelyföldön. Hogy a székelység nem épített várakat, abban több tényező is közrejátszott, ezek közül a legfontosabb a középkori székely társadalom katonai szervezete volt. A székely közösségek attól tartottak, hogy a várak, amiket a területeikre a királyok vagy a vajdák építenek, azok később fejedelmi kézre kerülhetnek, és ők a várbirtokok kialakításaképpen a székelyeknek a földjeiből, erdeiből fognak területeket kiszakítani, azért, hogy a várjobbágyságnak és a várakat körülvelő kiszolgáló személyzetnek földeket adhassanak. Ez volt az egyik ilyen meghatározó, és nem lehet azon kívül figyelmen hagyni, hogy a székely harcmodora is egy ilyen jelleget jelentett ennek a területnek, mert ők nem építettek határvárakat, mert nem mint védők képezték a területnek a védelmét, hanem mozgékony, rajtaütésszerű, támadó könnyű lovasságként, és ez a csatamód mindig fontos maradt a székelységnek a katonai jellegében, és a székely lovasság harcászati jellege megmaradt még akkor is, amikor Mátyás korában a nyugati mintára megszervezett páncélos nehéz lovasság döntött el általában a csatáknak a végkimenetelét. És a török veszélynek a fokozódásával és ennek következtében a fejedelmi korszakban kialakult ez a harcászati mód. A Székelyföldön a középkor folyamán várat csak építetni lehetett, tehát ezt kiemeljük, hogy építetni, éppen ezért megkülönböztető figyelmet érdemelnek azok az erősségek, amit végül is a székelyek építettek, tehát a székely erődített templomokról beszélünk. Tehát ebben a kérdésben el kell fogadni azt, hogy ezekkel az alacsony kőfalakkal kerített templomok, amik először ugye a színtermet fogták körül, ezek a falak lőrés nélküliek voltak, végül később megjelentek azok a falak is, a templomokat körülfogó falak, amelyek már lőrésekkel is rendelkeztek. Tehát a 15.-16. század elején a székelyföldi templomoknak volt ez az alacsony, lőrés nélkül épült kőkerítése, és ezek egy hirtelen betörés, a zsákmányolás céljával történt portyázásoknak tudtak ugye menedéket nyújtani a lakosságnak, és ide menekültek be a templom köré. Ez a jelenség, a templomoknak az erődítése az nem csak egy ilyen székelyföldi vagy erdélyi jelenség volt, mert Európában egészen Spanyolországtól a Kárpátokig és az északi tengertől Itáliáig sok helyen találhatunk védhető templomot. Legtöbbször az ellenség által gyakran háborgatott vidékeken emelték ezeket, és így ezek megtalálhatók például Szlovéniában vagy Nyugat-Magyarországon is, ahol a Burgenlanddal szomszédos területekkel, és úgy Türingiában vagy Franciaországban is, tehát egy ilyen európai jelenségnek is mondható. Itt most térünk vissza Erdélyre. A török birodalom fokozatos terjeszkedésével a 14. század végén Erdély déli határain megjelentek a portyázó törökök, először már 1395-ben. 1396-os nikápolyi csata vesztés után ezek a betörések rendszeressé váltak, és egyre növekvő veszedelem a 15. században már a Szeben környékét is veszélyeztette, és itt akkor kezdtek kialakulni azok a mencsvárak, amit a szászok építettek. Előző adásainkban beszéltünk például a balcarosnyői, szászkédi vagy a földvári várakról is, kőhalomról. Ezek parasztváraknak mondhatók, és a Szászföldön alakultak ki. Ezek az építmények komoly bástyákkal, kaputornyokkal rendelkeztek, kemény védelmi rendszereket is tartalmaztak. Például a Kelneki vár egy eléggé jól kiépített vár lehetett, amit a falu közösség emelt, mert például 1438-ban Murád szultán már ágyukkal kellett megostromolja a kelneki erősséget. Visszatérve a Székelyföldre, utalva a szász mencsvárakra, hogy hát a Székelyföldön is volt ilyen mencsvár, de egyetlen egyről mesélhetünk csak, ez például a Bágyi Várhegyen épült, és ezt a 17. század 60-as éveiben építették, a várat Apafi Mihály fejedelem jóváhagyásával. Bágy, Ége, Székelydája, Lókod, Patakfalva és Recsenyéd lakói építették, és közösen használták egészen a 18. századig. A 15. század elejétől Erdélyben a templomok erődítése volt a leggyakoribb. Ezek a településeknek általában a központi helyén voltak a templomok, és ezért ezeket, mikor ilyen kerítő falakkal vették körül, akkor ide hamar be tudtak menekülni egy-egy ilyen portyázás alkalmával, azon kívül pedig volt egy másik dolog is, és pedig az, hogy a középkori társadalmakban a hit az nagyon erős volt, és ennek megfelelően mindig az Isten házát, tehát a Domus Deit azt saját erőből akarták megvédeni, és bíztak abban, hogy az Isten segedelmével ellen tudnak állni a betörő portyázóknak. Ezek az erődítések megépültek, de mint a korábban beszéltünk róla, a váraknak az építéséhez királyi engedély kellett, de viszont a szász és székely települések csak nagyon ritkán fordultak ilyen templom erődítés jóváhagyása végén az egyházi vagy a világi feljebb valókhoz. Ez meg is történt, akkor mindig kaptak valamilyen engedményt, tehát adóengedményt vagy valami ilyesmit, amiről be lehet számolni. A templom erősségek építés történetében a Székelyföldön két korszakot különböztetünk meg. Ez a két korszak megoszlik a 15.-16. század első felére tehető, amikor a székely templomok késő gotikus átépítésének a korszakában vagyunk, és itt akkor ezeket a templomokat, amikor átépítők, akkor ovális arab rajzú falakkal vették körül, tehát ezek jellemző vonásai a székelyföldi templomépítészeknek. A templomok körül felhúzott falak, ezek már szuroköntőket, lőréseket is tartalmaztak. A második generáció a templom várak építése az a 17. századra tehető, ilyenkor már Bethlen Gábor és Rákóczi György uralkodásáról beszélünk, és ezeknek a templom erősségeknek a többsége már téglalap alaprajzú, vagy paralelogramma, vagy az ötszög alaprajzot követik, és a sarkokon itt már védőtornyok találhatók, tehát látható, hogy erre a periódusra már sokkal erősebb építményeket, védelmi rendszereket próbáltak kiépíteni. A 15. században a Székelyföld legnagyobb részén még nagyon sűrű, áthatolhatatlan erdőségek voltak, és a kereskedelmi útvonalak ezeket a területeket elkerülték. A székelység földműveléssel, állattenyésztéssel és házi mesterségekkel foglalkozott, éppen ezért nem volt ez a terület olyan gazdag, és mivel a hadi utak is elkerülték, ezért ezek a területek csak sokkal később kerültek támadás alá, és nyilvánvaló, hogy a módosabb vidékeket támadták, ugye a betolakodók. Ennek következtében a szászok hamarabb meg kellett építsék az ő védelmi rendszerüket. Mivel ezek az erdőségek még nagy területeket foglaltak el, és ilyen összefüggő területek voltak, hát ha támadás érte ezeket a székely falvakat, akkor, vagy egy ilyen török betörés, akkor a székelység általában ezekbe az erdőségekbe menekült be, és így behúzta magát a havasokba, barlangokba, erről is beszéltünk már, és ennek következtében így ezek a területek lakossága egy része megmenekült, mert az otthon lévő lakosság az általában az asszonyok, gyerekek, öregebberek voltak, mert a lakosság férfi tagjai azok katonaság következtében valahol valamilyen hadi állapotban voltak. Ez a két dolog volt, ami ezeket a székelyföldi erősségeket egy kicsit későbbre datálja, de gyakorlati maradt, hogy hát ezek a menekülések az erdőkbe, vagy pedig, mondom, akkor még a kereskedelmi utak mentén betörő törökök inkább ezeket a székely területek helyett a szász területeket támadták meg. A menekülésnek egy ilyen passzív állomása volt a marosvásárhelyi vár, amit a marosvásárhelyi lakosság alakított aztán ki.
Folytatásképpen beszéljünk a 15-16. Századi kerített templomokról.
15.-16. századi késő gotikus átépítések alkalmával templom mellé harangtornyokat is építettek, és ezek a harangtornyok ebben a 15.-16. században terjedtek el a Székelyföldön. Legegyszerűbb formáját alkották ezeknek a kerített építményeknek, tehát megvolt a gotikus újjáépített templom, és e köré húzták fel a cinterem falakat, tehát a temetkezési helyeknek a védelmét, mint ahogy mondtam, egy ilyen ovális falat emeltek, és ennek az ovális falnak már egy erődített tornya is megjelent, amit használtak ugye harangtoronynak, de ugyanakkor már védelmi szerepe is volt. A tornyok azok általában a templom hajó nyugati irányba néző oromfalhoz épültek, és ezek külön is állnak, tehát nem csatolódnak a templomtesthez. Háromszéken és a homorod mentén figyelhető meg ez az építkezési mód, és így ezek a cinterem bejárati kaputornyok megtalálhatók például Homorod Szentmártonban, Székelyderzsen, Homorod Szentpéteren, Homorod János falván, Oklándon, Homorod Újfaluban, vagy Székely Szent Miklós, Sepsi Szent Király, Esztelnek feltorja épített körfalainál. Tehát látható, hogy ez egy nagyon elterjedt védekezési mód lett. Tehát a terített templomok többségét utólag már nem is bővítették, nem erődítették tovább. Egyelőre csak a Székelyderzsi és a Homorod Szentmárton esetében mondhatjuk biztosan, hogy a 17. század elején épített védőtornyos várfalakat a 15.-16. század elejé alacsonyabb falakra bővítették, és így a kőkerítést megerősítették, és a tornyok, amelyek lényegében az erődítést védhetővé tették. A 15.-16. század végétől a barcsaság felől tartó nagyon nyitott háromszéki települések lakossága építette az első lőréses szuroköntőkkel ellátott várfalakat. Nem utolsó sorban, hogy ezek a szász építési módra utalnak. És ezeknek az erősségeknek a bejárata már, mint mondtam, kaputornyokkal rendelkezett, és ezek a várfalak, amik ezekhez a kaputornyokhoz csatlakoztak, ezeknek a magassága már 8-10 métert is elért, és a falaknak a vastagsága viszont másfél-két méter között váltakozott. Ezeknek a védőfalaknak a maradványaiból lehet következtetni arra, hogy milyen kemény építkezéseket hajtottak végre ebben az időszakban. Hát ide sorolhatjuk például a Gidófalvi, a Maksai, a Dálnoki, az Altórjai vagy Feltórjai, zabolai templomokat. Ezeknél már megjelentek a szuroköntők, a lőréses magas falak, és ezek találhatók például a Bölöni vagy az alsó Csernátonyi templomoknál is, és a mainál jóval magasabb falak voltak, de hát egy idő után ezeknek egy részét visszabontották, vagy pedig a földrengések következtében ezeknek a falaknak egy része leomlott. Most akár csak a kerített templomok kőfalai a 15. század végétől 16. század közepéig épült székely templomvárok védőfala is majdnem kivétel nélkül, mint mondtam, ilyen ovális alaprajzúak voltak, és ezek megtalálhatók a később emelt kaputornyokkal együtt, és ilyen volt például a Bölönben, vagy Sepsiszentgyörgyön, Ijefalván, Alsó Csernátonban. Ezeken az építkezéseken a kaputornyon kívül még más védőtornyot is emeltek, de csak kevés maradt meg ezekből, és ezeknek általában a formája idővel változott addig, amíg félnyerek tetősnek építették őket az elején, aztán később ezeket lebontották, és akkor más sátor tetős vagy piramis tetőt kaptak. A védők falaknak a felső negyedében húzódó lőréses szuroköntős mellvédeket építettek, s így általában ezeknek a védőfalaknak a felső része az vékonyabb volt. Ezeken a részeken az udvar felől ilyen védőfolyosó, tehát gyilokjáró húzódott, és ezeknek a vázát általában gerendákból építették, ezek az ágyszerkezetek szolgálták a védelmet. A felsorolt templomvárakon kívül, amelyek háromszékben épültek, a tárgyalt időszakban csak a Csíkkarc falvi templomot vették körül igazi várfallal. Ez utóbbi nem csak gyilokjárókat tartalmazott, hanem más védelmi berendezéseket is. Egy szuroköntőt is találhatunk, meg több fülkés összetett lőrések szolgálták az ellenség távoltartását. A székely templomok többségét nem építették át, tehát ezeknek az erődítési munkálatoknak egy része a templomok építésén is látható. A 16. század folyamán, főleg ennek a második felén a Sepsiszentgyörgyi, zabolai és Eszterneki templomot védelmi emelettel is ellátták, tehát ezek ilyen lőréses mellvédek voltak, és ezeket a támpillérekre építették. A 16. században az egyik legfontosabb ilyen építmény, amiről külön beszámoltunk is egy másik műsorban, az a Székely Derzsi templomvár volt, és ez egy nagyon fontos építmény, ami a 100 erődített templomokkal fel is került az UNESCO világörökség listájára. A székely templom erősségek második generációnak az építése az a 16.-17. században volt, és ez főleg a századnak a háborús eseményeinek hatására történt. Mihály havasalföldi vajda többször támadta az erdélyi területeket, majd Basta generális, aztán Székely Mózesnek a fejedelemsége, meg Bátori Gábornak a fejedelemsége ide alatt volt rengeteg háborúskodás, és ennek következtében a keserű tapasztalatok arra késztették a székességet, hogy újabb templom erősségeket építsenek. Ez a korszak pedig már Bethlen Gábor és első Rákóczi György uradalma alatt történt. Itt akkor egy kissé könnyebb, békésebb időszakok következtek, és ezzel az időszak alatt építették meg ezeket a templom erősségeket. Kialakult egy olyan időszak, amikor ezeket meg tudták építeni. Megépítették például a homorodszentmártoniak a hat védőtoronya megerősített templomváraikat, vagy például a 16. század első feléből származik a Bölöni vár déli falszakaszának az újjáépítése. Ez azért történt, mert a brassói szászok 1612-ben megostromolták ezt a területet, és ugyancsak erre a területre, majd beszélünk kicsit később, az Ijefalvi templomvárat is felhúzták. Ebben az időszakban már itt újabb történelmi korszakban vagyunk, a reneszánsz korszak, és ennek hatására épülnek meg az olyan reneszánsz fogantatású olaszbástyás védőtornyokkal ellátott erődítések, mint amilyen a Nagyajtai, az Árkosi vagy az Ijefalvi templom erőd.
Hogyan alakult és milyen történelmi események szorgalmazták a 17. századi templomerődítések építését?
Hát, mint beszámoltam, itt a reneszánsz korban vagyunk már. 16.-17. században nem csak a török betörésektől kellett tartani, hanem most már a Székelyföldet Moldva felül is egyre gyakrabban érték ilyen tatár támadások, és ezért szükségessé lett ezeknek a területeknek, tehát az önvédelemre való berendezése, és ebben az időszakban épültek azok az alacsony, lőréses kőkerítések, amelyek például a tipikus csíkvidéki erődítményeknek mondhatók. Így igencsak elterjedt volt a túl költséges védelmi megoldásokkal szemben, hogy mutatja, hogy például 1942-ben készítettek egy felmérést, és kiderült, hogy a 39 csíki templom közül 30-nak éhségben megmaradtak a kőkerítései, tehát ezek többségében lőréses védőfalak voltak, így volt például a csíkkozmási vagy csíkdelnei kőkerítés, amit a védőfalakat kisebb védőtornyokkal is ellánták, vagy a kaputornyokkal is megerősítették, ilyen például a Csíkszentmihályi, a Csíkszentmiklósi vagy a Gidófalvi templomerősség. A keleti Kárpátok átkelő helyeitől távol, erdőközponti részén elterülő Maros és Aranyos szék a 16. században kevesebb ilyen támadással, török vagy tatár betöréssel volt szembesítve, és ennek következtében itt ezeken a területeken, tehát Maros széken és Torda vármegyében ezek az erődítések, ezek csak később jelentek meg. Itt is kerített templomokról beszélünk, és ezek a egyszerű kőkerítések voltak, tehát itt ezeken még nem voltak ilyen szuroköntők vagy más komolyabb védelmi rendszer. Maros-széki Szent Ivány középkori templomáról azonban tudható, hogy az akkori igazi várfal Ali Basa seregei például 1661-ben csak ágyuk segítségével tudták bevenni. Látható, hogy eléggé jól megépítették. Na most a Nyárád Szent Lászlói templom egykori szintén megbízható erődítményekkel ellátott maros-széki templomok közé tartozott, és ennek az egyik fő erőssége a torony lehetett, amelynek a felső részébe már védő rendszert építettek, tehát itt látható, hogy a 17. század és a 18. század elején ezek a templomtornyok még réteztek. Például az erődítmény szempontjából jelentős helyet foglalt el például a Maros széken a Berekkeresztúri templom, ennek a védelmét elsősorban a templom nyugati végéhez épített hatalmas, fordított kulcsuk alakú lőrésekkel ellátott gotikus harangtornya biztosította, akárcsak a szász vidékeken a védőtornyokat és a gyilokjáró alá kamrákat építettek a Székelyföldön is, ahol a gabona féleségeket, tehát az élelmiszereket és a javak tárolását biztosították, és ezek a háborús pusztítások alkalmával menedéket jelentettek. A 18. században a székely templom erősségek védelmi szerepe gyakorlatilag megszűnt, és az idő viszontagságai által ezek megviselte, ugyanis ezeken a területeken miután már nem használták ezeket az építményeket, tehát gyakran ezeket lebontották, aztán papilakokat vagy kántori lakásokat építettek, vagy később iskolákat is. Egy másik ilyen esemény, ami ezeket részben rontotta, az például Háromszék területén a háborús pusztítások mellett ugye nagyon gyakoriak voltak a földrengések, és ezen a területen 8 nagyon erős földrengés volt, és ezek nagy károkat okoztak, például 1802-ben és 1838-ban volt hatalmas földrengés, aminek következtében ezeknek a templomváraknak a tornyai és a falai megrongálódtak, és részben aztán a lakosság a 19. és 20. században ezeket a templomokat újra építette, és ennek következtében nagyon sok templomvár eltűnt, vagy templomvárnak a védőfalai tűnt el. Ugyanakkor elmondanám azt, hogy ebben az időszakban, 16.-17. századról beszélünk, Nagyon fontos volt a reneszánsznak a jelentkezése, és ebben a periódusban az udvari építkezések. Hát ezeken az udvari építkezéseken általában az olasz építőmesterek dolgoztak, és ezek az építőmesterek használták a székely mestereket is, és a székely mesterek az építkezéseken részt véve eltanulták ezeket az építési módszereket, és ezek az építési erődítésekben is megjelennek, ilyen például a nagyajtai erőd. Tehát nagyajta feltehetően a 14. században épült ez a templom, és köréje akkor felépítették a 15. században, gotikus stílusban alakították át, és ez már olvasható is, ahol írja a diadalívre, hogy renovált anno domini 1512. Tehát látható, hogy ilyen átalakítások történtek, itt hálóboltozattal látták el a mennyezetet, és a templom külső fala köré aztán hoztak egy ilyen erődített harangtornyot, viszont ezt a harangtornyot az 1802-es évi földrengés összedöntötte. Tehát látható, hogy a templom az egy szabályos paralelogramma alaprajzú fal vette körül a templomot, és így építettek egy ilyen várfalat, és a szabályos alaprajzú várfal köré ezeket lőréssel látták el, és a 17. században egy új erőd építettek, ennek a magassága körülbelül 6-7 méter magas, és az erőd övnek az ellentétes sarkaira jelentek meg ezek az olasz bástyák. Ez az olasz bástya biztosította például a oldalfalaknak a védelmét, mert egy ilyen hegyes szögben ez ugrott ki, és az oldalfalak, ahol az ágyú állásokat építették, vagy tették a falakba, ezek biztosították aztán ezeknek a falaknak a védelmét. Ez legnagyobb valószínűséggel ugye a 17. század első negyedében emelték ezeket a falakat. Lehet, hogy mondjuk az 1658-as, 1662-es háborús pusztítások éveiben épültek, mert hát ugye tudjuk azt, hogy itt akkor a török-tatár hadak dúlták végig Erdélyországot. Egy ilyen másik fontos, ugyancsak székelyföldi erődítmény volt az Árkosi templom. Hát itt a régi templomot szintén átépítették, és e köré, a templom köré egy ilyen ötszögű erőd épült, amelyiknek a négy sarkára egy-egy bástyát építettek, és az ötödik sarkon pedig a színteremnek a kaputornya állt. Ezek a tornyok három szintet foglalnak magukban, és lőrésekkel látták el őket. Téglaboltozatuk van, és ezek szintén olasz bástyák, tehát ezek biztosították a kurtináknak, a védőfalaknak a védelmét. Az erőd építésének idejéről nincsen írásos adatunk, de figyelembe véve, hogy ezek olasz bástyás építkezések Bethlen Gábor és Rákóczi György idejében épültek, feltehető, hogy ezeknek a megépítései ugye a 17. század 20-as, 30-as éveire tehetjük. Ezt Orbán Balázs a védőfalakon még látott egy ilyen 1639-es évszámot, tehát ezt mondható, hogy az Árkosi erőt az egy ilyen mencsvárnak épült, és akkor ez a mencsvár megmaradt, mint templom erősség. Egy másik templom erősség volt az Ijefalvi. Itt is a régi templomot a 15. század derekán építették, a hagyomány szerint 1443-ban, és ezt a templomot aztán 1782 és 85 között barokk stílusban átépítették. Ezt a templomot is egy ovális védőfal vette körül, amelyik védőfalnak a közepén volt a kapubejárat. Ezt a kapubejárati tornyot barokk sisakkal látták el, de elmondom azt, hogy ezt a belső védőgyűrűt egy újabb védőgyűrűvel, tehát egy külső falakkal látták el, ötszögű formája van, és a külső vár építéséről, mint általában erről sincsenek írásos adataink, de annyit tudunk, hogy 1658-ban már két védőgyűrű létezett, tehát itt ennek a védőgyűrűnek is a sarkain bástyák találhatóak, és ezekből a bástyákból van négy darab, mert az egyik bástya szintén leomlott, tehát itt látható, hogy a székelyföldön is épültek ilyen erősségek, tehát nem mondható azt, hogy a székelyek nem építettek mencsárakat, igen, építettek a területeknek a védelmére.
Keresztes ura, a középkori udvarhelyszék fontos fára volt a székelytámadt és a bágyivár, melyeket a székely közösség fejedelmi engedéllyel épített. Beszéljünk még ezekről is.
Arról tárgyaltunk, hogy a Székelyföldön csak építetett várak voltak, tehát ilyen például a székelyudvarhelyi Csonkavár is. Ez romossá a 18. század elején vált. A középkori város északi szélén a 13. század második felében épült egy gotikus, domokos kolostor, mint Orbán Balázs, ahogy beszámol, ennek nagyméretű kőfalai voltak, és aztán ezeknek a kőfalaknak a felhasználásával építették ki az 1490-es évek elején Báthori István erdélyi vajda parancsára ezt a kolostor környezetében a várat. A székelység nagyon nehezményezte ezeknek az építményeknek a megépítését, de viszont ahol ilyen erősebb kolostor építmények voltak, mint amilyen volt a székelyudvarai vagy a marosvásárhelyi kolostor építmény, hát ezeket egy adott pillanatban Báthori védőfalakkal erősítette meg, hogy a területek azok védelme biztosítva legyen. Ezek az építmények vajdai parancsra épültek meg. Na de mondjuk azt, hogy az 1562-es székely felkelésnek a leverése után János Zsigmond a székelyek féken tartására építette meg udvarhelyen a székelytámadt várat, és a mai formáját a vár a 19. század végén nyerte el, mert ezeket a várfalakat, amelyek szabálytalan négyszög alakban vannak, körülbelül egy olyan 105x120 méteres területet foglalnak magukba, és ezeknek az építménynek a sarkain tornyok, bástyák állnak, részben még eredeti állapotukban. Most az északi bástyát, a telegdi bástyát, ez ilyen háromszög alakú, egykori formájában feltehetően mindkét oldalán fülekkel ellátott bástya lehetett, a nyugati falon pedig található a bánfi bástya, ez ilyen trapéz alakú, ez már teljesen mutatja az olasz bástyás formát, és ez a bástya volt az, amelyik biztosította a kapu bejáratot. Másik oldalán ennek a bástyának egy ilyen félkör alakú másik torony volt, amik biztosították a bejáratot. Itt található még a déli oldalon egy ilyen sokszög forma bástya, ezt Forris bástyának nevezték, és ez a legépebben megmaradt keleti falon található másik bástyával, a Hajdú bástyával együtt biztosította ennek a várfalnak a védelmét. Ezek a tornyok három szintesek voltak, és itt ágyú tornyok voltak, tehát ezeknek a tornyoknak a leltára is megtalálható a 17. században. Viscontinak az erődítési munkálatairól is szó lehet, de hát a helyzet az, hogy ezek a bástyák ismert a várnak a területe és a várnak a formája, a belső építése Orbán Balázsnak a munkájából, mint leírja, ezek a tornyok mellett kettős falak is léteztek a várnak a területén, és ezeket a várfalakat és a bástyákat még széles vizesárok is körülvette. Ezeknek az építési fázisait és az ágyútornyoknak a létezését azt körülbelül az 1560-as, 1570-es évekre tehetjük, és tehát a 17. században végeztek újabb erődítési munkálatokat. A vár területét azt nem lehet jelen pillanatban tanulmányozni, ugyanis az a helyzet, hogy a 19. században itt egy iskola épületet emeltek, és ennek következtében elbontották az itt lévő épületeket, hatalmas feltöltések végeztek, hogy meg tudják építeni ezt az iskola épületet, és ennek következtében eltűntek bizonyos épületek. 1981 és 85 között és 2002-ben végezte feltárásokat, lehetett hitelesíteni ezeknek a feltárásoknak alapján, hogy amit leírt Orbán Balázs, az teljesen megállja a helyét. Másik dolog, amiről be kell számoljak udvarhely esetében, az a Bágyi vár. A Bágyi vár az egyetlen udvarhely széki várak közül, amelynek építési idejét meglehetősen jól ismerjük. Amint mondtam, Apafi Mihály 1663-ban adta ki Radnóton azt az oklevelet, amelyben ennek a hat községnek Bágy, Ége, Dája, Lókod és Patakfal, Recsenyéd, székely falvak lakóinak megengedi, hogy a hadba vonulás alkalmával hat szemét a vár őrzésére hagyjanak otthon. Tehát látható, hogy ebben az időben már akkor létezett ez az erődítmény, és utal arra is az oklevél, hogy 1658 és 61-es török-tatár betörések hatására ez a várépítés már befejeződött. Tehát itt látható, hogy ez a vár két erődítés falból állt, Ez szintén Orbán Balázsnak a leírásából ismerjük. Ezeket a bástyákat volt egy belső vár, egy négyszögletes alapú belső vár, amelyiknek a sarkain tornyok álltak, és ez köré a Mencsvár köré aztán létrehozták a 17. században a külső falat, ez a török betöréseknek a következtében alakult ki. Erre ide két tornyot építettek, a kaputornyot és egy másik ágyú tornyot, amit használtak a török és a tatár hadak ellen. A várat utoljára 1690-ben használták védelmi céllal, akkor, amikor Tököli Imre csapatai itt a Morod menti átvonulásokkor a falvakat megsarcolták, és akkor ide menekült be a lakosság. De hát az a helyzet, hogy erről a várról már csak megint az Orbán Balázs leírásából tudunk tájékozódni, mert most már ez az építmény teljesen eltűnt.
A megmaradt perceinkben legyen szó Marosvásárhely váráról, melyet a városi polgárság önerőből épített.
Marosvásárhely vára a Maros folyó bal partján a Somos tető néven ismert domb alsó teraszán helyezkedik el. A vár magját az egykori ferences korostor képezte, amely 1556 óta református templomként működik. 1487-ben említik először a kolostor körülvelő várat, szóval a vár árkát, tehát várok alja, így szerepel a leírásban, egy telek határolás alkalmával említik. Közelebbről nem ismert erődítési munkálatok Bátori István erdélyi vajda nevéhez fűződtek, az építkezések nagy valószínűséggel összefüggtek a fokozódott török veszéllyel és azzal, hogy az új vár közelében nem található egyéb erődítmény, és a török betörések esetén védelmet nem nyújtott semmi az itt lévő lakosságnak, illetve elmondható az is, hogy itt Marosvásárhely környékén nem voltak olyan hatalmas erdőségek, mint máshol a Székelyföldön, tehát a menekülés kizárt volt az erdőbe való elbújdosás, és ezért történt az, hogy például 1601-ben hatalmas ostrom volt, és a városfalakat, amik meg voltak, azokat tönkretették vasta támadása esetén, és ezért a lakosság egy része, főleg a város vezetőség, Borsos Tamás, Nagyszabó János és Nagyszabó Ferenc, ők Brassóba menekültek, látva a brassói városfalakat, leírják, hogy bárcsak olyan bástyát építhetnének, egyet vagy kettőt, mint amilyenek a brassóiak, hogy így tudják megvédeni a népet az idegen betolakodóktól. A leromlott állapotú egykori korostor épületeket és a régi bástyákat aztán kezdték kijavítgatni, azonban a cél nem csak az erődítés, hanem elsősorban a városépítés volt, tehát városfalak építése, és ez aztán a szabad királyi városi rang megszerzésének is az alapját képezte. A város 1616-tól kapta meg ezt a kiváltságot a Bethlen Gábortól. A városfalak és a bástyák építése 1612-től indult, és 1613-ban már átadták az új kapubástyát, majd 1620-ban a város felüli Vargák bástyáját. Az újjáéledő céhek, a növekvő városi lakosság, az erősödő városi polgárság szerepe jól észlelhető a felgyorsult építkezések révén. Ez látható abban is, amikor mondtam, hogy ebben az időszakban Bethlen Gábor és első Rákóczi György uralkodása alatt egy kicsit kevesebb háborúskodás volt Erdély területén, és erőre kapott az itteni lakosság. 1623-ban már palánkfalakat építettek, 1625-ben kezdik a vár árkának a kiásását, majd 1629-ben felépítették a Szücsök bástyáját, ami az egykori kolostor erőd délkeleti bástyáját is magába foglalta. Tovább folytak az építkezések, és 1633-ban a keleti irányba befejezték a szőlők felüli Kádárok bástyáját. Ezzel a déli városfal építése lezárult, és folytatták a további falak építkezését. 1638-ra elkészült a Szabók bástyája, amely a nyugati városfal befejezését jelentette. Még hosszabb ideig épült az északi és a keleti városfal, amelyeket csak 1656-ban fejeztek be, ekkor készült el a papháza felőli Szegelet bástya, ahogy írja a kronika, vagyis az északi-keleti sarkon a Mészárosok bástyája. A munkálatokat lényegében 1656 2008-ban fejezték be. Itt azonban nem egy a száz városokéhoz mérhető városi erődítés, sokkal inkább egy nagy kiterjedésű templomvár épült meg, ez látható Marosvásárhelyen most is. Tehát a Marosvásárhelyi az egyetlen székely város, amely megszerezte a királyi városi rangot, és amely képes volt önerőből falakat építeni egy olyan korszakban, amikor nem számíthatott királyi vagy fejedelmi segítségre.
A várak Erdélyben utolsó perceiben foglaljuk össze a beszélgetésünket, ugyanakkor mondjuk el még azt is, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni.
A mai műsorban beszámoltunk a 15.-16. századi székely építkezésekről, tehát a templom erődítésekről. A Székelyföldön általában az első védelmi falakat, amit építettek, ezek ilyen ovális védőfalak voltak, a templomok köré emelték őket. Ezeket általában aztán egy kaputoronnyal látták el. Első periódusban ezeken a várfalakon, jobban van a védőfalakon, még lőrések nem voltak. Következő periódusban már a 16.-17. Században ezeket a erődítés falakat magasabbra emelték, lőrésekkel, szuroköntőkkel látták el, megerősítették a kaputornyokat, vagy pedig a templomnak a tornyát lőrésekkel látták el, így tudták távol tartani a betolókodó ellenséget. A következő periódusban megjelentek ezek az olasz bástyás erődítések, a fejedelmi építkezések hatását mutatják, a fejedelmi építkezéseken, ami Bethlen Gábor meg első Rákóczi Györgynek idején történtek, itt olasz építőmesterek közreműködésével, ezek használtak a székely ácsokat, a székely kőműveseket, tehát a munkaerőt, és ez itt a székelység eltanulta ezeket az építési rendszereket, ennek következtében megjelentek azok az olasz bástyás erődítő falak, vagy a templom erődök köré vont építési erődítések, amilyenek voltak például az árkosi ilyenfalvi erődítő falak. Itt megjelennek ezek az olasz bástyák, ezeknek az ugye az előnye, hogy az oldalfalairól, ahol az ágyúállásokat tudták beépíteni, a kortinákat, a védőfalakat oldalazással lehetett a támadók ellen védeni. Ez volt egy következő építési periódus. Ezeknek a falaknak a formája már nem ovális, hanem négyszögű, ötszögű falakról beszélünk. Azután meg beszéltünk arról, hogy hát a Székelyföldön hogy alakult a várépítés. Egyetlen ilyen mencsvár, a száz erődített mencsárak mintára, ami megépült, az a Bágyi vár volt. Hat falu építette ezt a Bágyi várat, és a Bágyi várnak a formáját és a védőrendszerét az Orbán Balázsnak a leírásából ismerjük. Itt is volt egy belső vár, egy négyzetes alakkal, aminek a sarkain tornyok voltak, majd megépült köréje egy külső várfal, két toronnyal, itt is az egyik a kaputorony, a másik egy ilyen ágyutorony volt. Végül beszéltünk az udvarhelyi Csonkavárról, aminek az építkezését, illetve a formáját az szintén Orbán Balázstól ismerjük. A feltárások azok bizonyították, hogy amit ő ott leírt, azok teljesen megállják a helyüket, és legutoljára beszéltünk Marosvásárhelyi várról, amit elmondható, hogy egyetlen olyan építmény, erődítmény, amit a város lakói, polgárai önerőből építettek. Következő műsorunkban szeretnék arról beszélni, hogy a török birodalomnak a gyengülése következtében elkezdődtek a visszafoglalások. Elmondanám azt, hogy mi történt például Esztergomnak a visszafoglalásával, hogy történt, és azon kívül pedig Győrnek a visszafoglalását. Látható, hogy ahogy az osztrák császárság megerősödött, kissé szabadult a nyugati háborúktól, hát így a keleti vidékekre tudta átcsoportosítani haderejét, és ennek következtében elindult egy felszabadító hadjárat, sorozat, de ez elsősorban a török birodalomnak az elgyengülésével hozható össze.
Keresztes úr, köszönjük, hogy ma délben is velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és gondolom, hogy Székelyfölddel kapcsolatosan több olyan dologról beszéltünk, nem utolsó sorban konkrétan a Székelyudvarhelyi vagy a Marosvásárhelyi várról, ami felkeltette a hallgatóságnak a figyelmét.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.